Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Márk evangélium a 12. fejezetében, a 18. verstől a 27. versig olvasom Isten igéjét. Tehát Márk evangélium a 12. fejezet, 18. verstől a 27. versig. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondták, hogy nincs feltámadás. És ezt kérdezték tőle: Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és az asszony, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt, úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert amikor az emberek feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy a feltámadnak a halottak, vajon nem olvastatok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipke bokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Majd még felolvasom a Ézsaiás könyvének 25. fejezetéből is az igét, illetve majd több igét is fel fogok olvasni, mert most egy olyan vitaponthoz érkeztünk, ami az egyik legfontosabb vallási kérdésünk, hogy van-e örök élet, van-e feltámadás, és tulajdonképpen, ha nincs, akkor a mi hitünknek, vallásosságunknak semmi értelme nincs. Akkor egy ilyen vallásos társaság, mint amilyenek a szadduceusok voltak, tulajdonképpen csak egy deista istenük volt, egy olyan isten, aki valaha megteremtette ezt a világot, de tulajdonképpen aztán tovább nem törődött az emberekkel, és nem is volt fontos számára. Egy ilyen istenkép nagyon szomorú és nagyon nyomasztó, pedig sajnos a mai emberek döntő többsége, így mondhatnám, ma is szadduceus vallású, vagy akár így is fogalmazhatnám, hogy unitárius, akik csak hisznek egy Istenbe, de nem hisznek a megváltóban, nem hisznek a Szentlélek Istenbe, nem hisznek ezért éppen bűnei bocsánatába, és az örök életbe sem. Tehát ilyen nagy kérdésekkel mentek Jézushoz a kortársai, és olyan szomorú, hogy nem azért mentek hozzá, hogy mint Nikodémus, aki őszinte ember volt, és azt mondta: Te Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, ha csak nincs vele az Isten. Ez egy okos ember volt. Ez meglátta, hogy az Úr Jézus Krisztus a szakértő. Nem ő a teológiai professzor, nem ő a hittudós a szakértő, hanem az, aki a mennyből szállt alá. Ezt már idéztem, és nem győzöm eléggé idézni, hogy maga az Úr Jézus is azt mondta, hogy senki sem ment fel a mennybe, hanem csak az, aki a mennyből szállt alá. Tehát lelki dolgokban, a mennyek országának titkai felől, Isten országa dolgairól igazából senki nem tud. Csak azt tudjuk, amit az Isten igéje nekünk jelentett, amit a mi Úrunk Jézus Krisztustól hallottunk és tanultunk. ebbe bele kellene alászkodni mindannyiunknak, hogy mi mindannyian kontárok vagyunk, ő a mester, ő a szakértő a lelki dolgokban. És szorongatták az Úr Jézust, és nem jó indulattal kérdezgették, és ez nagyon szomorú, hanem inkább csak vitatkozni akartak vele. Le akarták győzni vitában. Ahelyett, hogy a lényegre törően gondolkodtak volna, hogy tényleg, vajon van-e örök élet? Mert ha nincs, akkor tulajdonképpen az emberi életnek nem sok értelme van. 70-80 év, kinek csak egy pár év jut ebből az életbe, kinek csak egy-két évtized jut ebből az életből, és az élet értelme akkor teljesedik ki, amikor távlata van, amikor jövője van, ahogy az Úr Jézus mindig is hirdette és mondta, és tulajdonképpen figyeljetek meg az ő tanítását, mindig az üdvösségről és az örök életről tanul. Ő nem foglalkozik politikai kérdésekkel, gazdasági kérdésekkel, nem foglalkozik társadalmi problémákkal, egyszerűen hirdeti az evangéliumot, hogy van örök élet, hogy van élet. Ő az életet hozta el számunkra, és higgyétek el, semmi, ennél nagyobb kérdés nincs, mint az élet kérdése. Élet és halál kérdése. Aztán foglalkoznak persze ezzel a pogány vallások is, meg foglalkoznak ezzel úgynevezett tudós, pszichológus urak és hölgyek, tanatológusok, akik úgy gondolják, hogy meg tudják fejteni az élet és halál kérdését, és az a megdöbbentő, de komolyan az a megdöbbentő, hogy ezek a neves pszichológusok mind spiritisztává lettek. Itt gondolok Kübler-Rózra, az egyik leghíresebb tanatológusra, svájci pszichológusnőre, aki bevallottan is spiritista lett. Mert a tudomány vonalán, az értelem vonalán nem tudták a kérdést eldönteni, ezért belemásztak olyan dolgokba, olyan titkokat feszegettek, rossz helyen, amelyet aztán a sátán igyekszik mindig kiszolgálni, mert aki a halott lelkekkel szeretne kapcsolatot teremteni, hát nem lehet. Az Úr Jézus megmondta, nagy közbevetés van. A halottak nem jönnek ide-vissza. A szellemek, nem lehet beszélgetni a halott szellemekkel. Hát akkor a spiritisták kivel beszélgetnek? Testvérek, démonokkal beszélgetnek, ördögi lelkekkel beszélgetnek, azok teszik bolonddá őket, és eljátsszák a szeretteiknek a szellemét. És akik ilyenbe keverednek, azok félelmetes útra tévednek, és az üdvösségüket fogják eljátszani. Mindent kijelentett nekünk a mi Urunk, amit tudhatunk, amit tudnunk kell az üdvösségünk, az örök életünk kérdéseiben. De tényleg úgy van, hogy megjelennek könyvek, gondolok itt arra Moody-féle könyvre, hogy összegyűjtötték a klinikai halál állapotából megszabadult emberek vallomásait, és ez a könyv kritikátlan, az írója spiritista, és gyakorlatilag egyik sem halt még meg, akiket ők kérdeztek. És én is beszélgettem tudatosan ilyen emberekkel, és nem is egyel volt szerencsém találkozni, csak nem láttak semmit. És tetszenek tudni, kik látnak? Akik már előzőleg spiritisták, vagy éppen démonikusan érintett emberek, azok látnak ilyesmit, amikről Moody is beszámol. Ez sötét út, ez tér út. Ezekkel ne foglalkozzunk. Aztán ott vannak a pogány vallások. Nemrég olvastam, hogy Európában a lakosság 52%-a hisz a reinkarnációban. Hát de testvérek, ilyen zagyva dologba hinni. Én emlékszem, egy ötödikes kislány, miután felolvastam Jézus egyik csoda történetét, akkor oda bökte nekem, hogy Pista bácsi ezt maga elhiszi. Hát mondtam, kislányom, igen. Mert az apukám azt mondta, hogy nem kell mindent elhinni, amit a Pista bácsi mond. Hát mondom, azt nem is kell mindent elhinni, de amit az Úr Jézus mond, azt hidd már. És akkor te mibe hiszel? És akkor ez a kislány azt mondta, hogy ő a reinkarnációba hisz. És én elmagyaráztam neki, mi a reinkarnáció. És azt mondtam, tudod mit, én mondok ennél sokkal jobbat. És megkérdeztem a gyerekeket, melyikőtök emlékezik a múltjára, az előző életére? Hát kiderült, hogy egyik sem. Hát mondom, akkor nem fogtok emlékezni, hogy voltatok. De mondom, a mi úrunk azt ígérte, te fogsz feltámadni. Te, és emlékezni fogsz, és tudni fogod, hogy ki vagy. Sőt, el sem fogod veszíteni a tudatodat. Azt mondja ez a kislány, aki engem provokál. Na hát ez sokkal jobb. Hát igen, ez sokkal jobb. Mert ezt a mi teremtő Istenünk ígérte. És ennél jobbat nem is lehet elképzelni, hogy neked akar örök életet adni a drága Úr Jézus Krisztus. És pontosan ezért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez az ő drága célja, az ő szeretete, hogy örök életed legyen. Mert csak akkor van az életnek értelme. Mindig elmondom temetésen is, lehet-e életnek nevezni azt a valamit, ami az urnába vagy a koporsóba végződik? Hát azt nem lehet életnek nevezni, aminek a végállomása, így is mondhatom, a célja a halál. A célja a megsemmisülés. Hát ezt nem lehet életnek nevezni. Hát bizony nem. De nem is ezt ígérte az Isten. Ő örök életet akar nekünk adni. De mivel a bűn miatt belépett a halál, és a mulandóságban élünk. Olyan döbbenetes felfogni, hogy az egész világegyetem, ez a látható világegyetem, ez a fantasztikus univerzum a halál porát hordja magát. Mert tudományos értelemben is, mi egy téridőben élünk. Az időt Isten beépítette. Hallottuk az előbb a homokórát. Isten beépítette az időt, és ahol az idő meghatározó tényező, az a mulandóság. Lejár az idő. Lejár az ideje az életemnek, a te életednek, az univerzumnak, minden elmúlik. A mulandóság alá vettetett ez a világ. A bűn miatt, a sátáni lázadás miatt Isten így döntött, de aztán azt ígéri, hogy új eget és új földet teremt. Most hadd mondjak azért valamit a testvéreknek, hogy olyan egyszerű volna egy kicsit a mai embernek, nagyon egyszerű volna megérteni a dolgokat. Mert mi egy olyan világban élünk, amikor nagyon sok mindent tudunk már a körülöttünk lévő világegyetemről, és egyet egész biztosan tudhatunk, hogy itt minden a szellemi dolgok határoznak meg, amit mi úgy hívunk, hogy információ, törvény. Mindent ez határoz meg, már pedig az az értelemből ered. A mi Istenünk teremtő értelméből fakad az egész és az élet. De hát higgyük el, hogy a mulandóság alá vetett élettel mégiscsak Istennek az a célja, hogy megajándékozzon bennünk az eredeti terv szerint az örök élettel. Mert Isten gondolata nem a halál volt, hanem az élet. Ahogy beszéltem erről már, hogy Isten az élet ura. Ő az életet hozta el nekünk, és ezzel akar megajándékozni. Ez az egész világegyetem a semmiből keletkezett. Így írja John Barrow, most nem akarok nagyon belemenni, de azt írja ez a kozmológus, hogy a látható világegyetem energiáinak eredője nulla. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy a semmiből keletkezett, és semmivé lehet. És akkor mit mond erre a jelenések könyve? Azt mondja az ige, hogy a trónon ülő tekintete elől eltűnt az ég és a föld, de utána új eget és új földet ígér a mi Istenünk. Ez a csodálatos, ami Istenünk ilyen hatalmas Isten. Gondoljatok bele, Jézus itt két dolgot mond, nem ismeritek se az írásokat, se az Isten hatalmát. Amikor az ember fölnéz a csillagos égre, egy csendes éjszakán, akkor én azt gondolom, mindannyiunkon végig borzunk, még a hitetleneken is, egy különleges érzés, milyen hatalmas ez a világegyetem, és milyen hatalmas ez az Isten, aki létrehozta, és miért gondoljuk, hogy neki nincs hatalma megőrizni a te életedet, nincs hatalma úgy, ahogy Jézus mondja, a mennyei testet ajándékozni neked a feltámadásban. Igen, a mi Istenünk csodálatos Isten, és az ő szeretete valóban végtelen, és ez a megrendítő élmény, amikor az ember felnéz az égre, már Dávid is a 8. Zsoltárban olyan megkapóan beszél erről, hogy Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Milyen gyönyörűen megragadja Dávid az Úr fenségét és hatalmát. Csak azért, mert látja a teremtett világegyetemet. És tulajdonképpen Krisztusban jött egészen közel hozzánk az Isten, tapinthatóvá, láthatóvá lett. És ő az, aki beszél az élet kérdéséről. Jönnek ezek a szadduceusok, akik a mai tulajdonképpen liberális gondolkodású teológusoknak felelnek meg. Ők úgy gondolták, se angyalok, se Szentlélek, se örök élet, se mennyország, se pokol, és akkor hittek egy olyan teremtő Istenbe, aki tulajdonképpen legfeljebb a szerencse Isten számukra, megsegíti őket a vállalkozásaikba, a kereskedéseikbe. Az ilyen gondolkodás rettenetesen sivár. Rettenetes, ha ilyen lenne a mi Istenünk. Emlékszem a történelem tanárnőmmel, aki már idős, 90 fele balogó nő volt, és beszélgettünk. Egy nagyon világos fejű, éles eszű nő, és azt mondja nekem, én tudom, hogy van egy teremtő Isten, aki ezt a világot megteremtette, de hogy velem, farkas piroskával törődik ez az Isten, hát ilyet nem hiszek el. Hát mondtam neki, piroska néni, pedig mit kezdünk egy olyan Istennel, aki a csillagvilágokon túl valahol madár szerint, ugye az alkotó pihen, a mű forog. Na ez a deizmus, aminek semmi, de semmi értelme nincs. Az ilyen Istennel semmire sem ész. Az Úr Jézus nem ilyen atyáról beszél. Azt mondja, egy verebecske nem esik le a ti mennyei atyátok tudta nélkül. A ti nektek még a hajatok szálai számon vannak tartva. Az Úr mindent tud, ahogy olvasta az előbb Esperes úr azt az igét, hogy mielőtt még ajkadon lenne a szó, ő már tudja a gondolatodat is. Csodálatos tudás, ez mondja Dávid. Igen, csodálatos tudás, de ez a tudás csak Krisztuson keresztül jön hozzánk. Jönnek ezek a szadduceusok, olyan szégyenletes ez a butácska mese, amivel előállnak, és az Úr Jézust ezzel akarják sorokba szorítani. Ezzel a butácska mesével. Hát valóban Mózes elrendelte, és érdemes egy pillanatra még bele is gondolni, hogy miért. Mózes elrendelte, hogy ha egy izraeli férfinak nincs utódja, akkor a testvére, ha nőtlen, vagy a legközelebbi rokona, gondoljunk itt Rút és Boáz történetére, támasszon nevet a testvérének, rokonának. Ezzel Isten azt akarta üzenni, de ugye nem értjük meg a testi dolgok lelki üzeneteit. Ezzel csak azt akarta Isten mondani, hogy nekem gondom van arra, hogy az én népemben mindenkinek fenntartsam a nevét. Ez testi kiábrázolása annak, amit aztán én olvastam, ugye a testvéreknek felolvastam talán tegnap vagy tegnap előtt az Ézsaiás 56-ból, hogy az Isten ott már egész másról beszél. Ott már arról beszél, hogy az eunuchoknak is fenntartja a nevet. Külön nevet ad nekik az ő házába, azoknak, akik tisztelik őt és hisznek benne, mind amit a fiak és a leányok tudnak adni. Presbiter úr, húsvéti Isten tisztelet után kijön a templomból, és lelkész úrnak odaszól, rámutatva a gyerekekre. Látja, lelkész úr, ez a mi feltámadásunk. Mi a gyermekeinkben támadunk fel. Hát ez bizony elég szomorú feltámadás, mert ők mindegyik éli a maga életét, mindegyik külön személyiség, és akkor te elvesztél. Ez valami olyasmi, mint a reinkarnációnak. Tulajdonképpen a te személyes életedre nézve semmi igazi ígérete nincs. Hát nem is ezt ígéri. És akkor jönnek ezzel a hutácska történelmel, volt egyszerre asszony, amelyiknek 7 férje volt, mi lesz vele a mennyben? Hát ha van feltámadás, akkor ez a probléma megoldhatatlan. Ilyen naív az ember, és azt gondolja, hogy a dolgok abban az új világban is úgy lesznek, mint ebben a romlott, bűnös világban. Egyáltalán nem így lesznek. Tulajdonképpen itt zajlik még a teremtés. Én nem tudom, belegondoltatok-e, amikor megszületik egy új kicsi élet, akkor Isten megint teremtett egy Ádámot, egy Évát. Itt nem zárta le a teremtés folyamatát. Itt folyik a teremtés. De oda át nem lesz. Oda hát nem lesz teremtés. Tehát tetszenek látni, a hamis vallások is meg akarják oldani a problémát, a pszichológia is meg akarja oldani, a tudomány is meg akarja oldani, most már genetikusok azon törik a fejüket, hogy igenis meg fogjuk tudni oldani, hogy meghosszabbítjuk az emberek életét, jelentős módon meg fogjuk hosszabbítani. De milyenek vagyunk, saját lábunkba botlunk. Egyik oldalon meg akarjuk hosszabbítani az emberek életét, a másik oldalon meg a túlnépesedéstől félünk, aztán akkor kiirtjuk a magzatainkat abortusszal, az öregeinket meg eutanáziával. Na most akkor megoldottuk a problémát? Hát ezt tudjuk mi. Jó nagy zűrzavart kavarunk, ahelyett, hogy odafigyelnénk, hogy mit mond nekünk, ami drága úrunk. Azt mondja, hogy a tévelyektek. Nagyon keményen az Úr Jézus azt mondja ezeknek a szadduceusoknak, hogy ti igen tévelyektek. Ti hamis tanítók vagytok, saját magatokat becsapjátok, bolondokat beszéltek. És akkor azt mondja, hogy miért van ez? És tényleg mikor tévelyek egy ember? Hát ha annak az egy Istennek semmibe veszi a kijelentését, semmibe veszi az igéjét. Tessék figyelni a Biblia kritikát, Jézus hányszor letörli. Azt mondja, miért tévelyektek? Mert nem ismeritek az írásokat. És sokan azt mondják, keresztény emberek, hogy hát az Ószövetséggel nem kell foglalkozni, nekünk már csak az Új Szövetség a Bibliánk. Hát szó se lehet róla. Jézus milyen írásokról beszél? Pontosan az Ószövetség. Az Ószövetség volt Jézus Bibliája. Éppen az ószövetségi kijelentések. És akkor olvasom, már nem tudom melyik német liberális teológus könyvébe, hogy az Ószövetség nem beszél a feltámadásról, meg az örök életről. Hát én nem tudom, hogy az ő bibliája milyen, de az enyémben tele van nagyon határozott ígéretekkel, nagyon határozott ígéretekkel, a feltámadásról, a halál eltörlésről, a boldog örök életről, nagyon sok ige van az Ószövetségben. Majd fel is sorolom ezeket az igéket, hogy értsük meg, hogy Jézus mire utal, hogy nem ismeritek az írásokat. Ez a ti bajotok, ezért tévelyektek. És tessék elmi ma is ezért tévelyek a keresztény nép. Olyan szomorú, olyan nagyon szomorú, hogyha elkezdek beszélgetni templomos emberekkel, nem ismerik a Bibliát. De hát akkor mire alapozzuk a hitünket? Luther olyan világosan megmondta, hogy a mi hitünk egyetlen alapja az igei kinyilatkoztatás. Hát Jézus így mondta a zsidóknak, közületek az ő arcát nem látta senki. Az ő hangját nem hallotta közületek senki. Akkor mit tudsz az Istenről? Semmit, amit elképzelsz róla. Hát amit én elképzelek róla, az biztos, hogy hamis istenkép lesz. De ő beszél magáról. Ő kezdetről fogva beszél magáról, kinyilatkoztatja magát. Na most mindig mondom, tessék jól megérteni, itt ez egy irányú utca. Mi nem hatolhatunk át az egeken, de olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz, mert ő az, aki el tudja mondani az Isten országának titkait neked is, nekem is, itt van előttünk az igébe. És ha valaki ismeri a Bibliát, akkor erősödik meg a hite. Pál apostol azt mondja, tudom, kinek hittem. Hát én is ebbe vagyok. Tudom, kinek hiszem. Aki az életét adta értem, akinek a szájában soha nem találtatott álnokság. És kinek hisz a mai ember? A keleti vallások hazudozóinak, a keleti vallások hamis isteneinek, azoknak van a reneszánsza, azoknak van a sikere, és az európai ember pedig elvetette azt a drága kincset, ami valamikor szüleink, nagyszüleink, atyáink kincse volt. Elvetették, megvetették, és elhitték azoknak, akik megkritizálták. És Jézus pedig azt mondja, ezért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat. Most felolvasom az egyik igét Ézsaiás könyvének a 25. fejezetéből. Egy csodálatos ígéret. Készít majd a seregek ura, tehát Ézsaiás 25.6. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen, mármint a Jeruzsálemi hegyen, minden népnek, tetszük figyelni, minden népnek, a Jeruzsálemi hegyen, minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborul minden népre, és takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre, az én Uram, az Úr, letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot, az egész földön, ezt ígérte az Úr. A 26. fejezetben pedig azt mondja, a 19. versben, életre kelnek halottait. Föltámadnak a holttestek, ébredjetek és újongjatok, kik a porban laktok. Mert harmatod a világosság harmata, a föld visszaadja az árnyakat. Teljesen világos nép ígér az Isten. Letörli az a gyász fájdalmát, eltörli a halált, az én Uram az Úr örökre. Ezt ígérte. Ez az Isten ígéret. És ebbe kellene boldogan belekapaszkodnunk, hogy Uram, Te ezt ígérted, hogy örök életem lesz. És milyen drága dolog, hogy ehhez ismerni kell az írásokat. Mert különben mire alapozod a hitedet? Persze el kell azt is hinni, hogy ez az írás valóban az Isten kinyilatkoztatott igéje. És látjátok, az Úr Jézus visszautal mindig az igére. Amikor vitatkozik a zsidókkal, mindig visszautal az igére. Miért? Mert ezt a kezünkbe adta, bizonyos értelemben kőbe véste, és egyszerűen itt van a kezünkben az Isten igazsága és kinyilatkoztatása. És nem kell nekünk futkoznunk ide-oda, fűhöz, fához, mindenféle hamis tanítókhoz, hanem egyszerűen az Isten igéjét kell megismerni. Tanulmányozni kell, kutatni kell. Én azóta erősödtem meg nagyon a hitemben, amióta az Ószövetséget tanulmányozom. Mert rájövök, hogy amit az Isten ígért, az mindenbe teljesedett Krisztusban. Semmilyen ígérete nincs az Istennek, ami ne teljesedett volna be. Miért a legdrágább ígéret ne teljesedne be? Amit neked ígért, amit nekem ígért. Mert kinek akarja Isten adni az örök élet ajándékát? Neked. Te neked. És majd meglátod ennek a valóságát. Majd találkozunk ott, és örvendezni fogunk egymásnak. Egész bizonyos vagyok benne. Egyébként szeretném elmondani a saját gondolatomat, hitemet, bizonyos vagyok a feltámadásban. Egész bizonyos vagyok. El lehet jutni a bizonyosságra. Így mondja Pál apostol, hogy eljussatok a teljes bizonyosságra. Mert ha nem jutok el, akkor nem ér semmit a hitem. Ha Krisztus fel nem támadt, azt mondja az apostol, akkor a bűneitekbe vagytok, semmit nem ér a hitetek. Hát akkor nincs megváltás, akkor nincs örök élet. Mert ez az élet az ő fiába van. Azt ne felejtsük el soha. És ezért őt küldte el, és ő tesz tanúságot erről. Aztán ugye azt mondja az Úr, nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. De hát az Isten hatalmát is elsősorban az írásokból ismerem. Mert ő jelentette ki, hogy ő teremtette ezt a világot, ő jelentette ki, hogy ő gondoskodik rólad, ő ismer téged, ő ment meg betegségtől, nyomorúságtól, ő táplál és tart el bennünket, és végül ő ajándékoz meg az örök élettel. Olyan csodálatos kijelentések vannak, még az is benne van a Habakuk könyvének 6. fejezetében, hogy a feltámadás nem is 3 nap, ugye, hanem 3. napra feltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Tehát olyan drága ígéretei vannak az a Bibliának, és nem veszük őket komolyan, pedig ráépíthetnénk a hitünket, mert az Úr kijelentette egészen világosan. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. Ez a Hózseás 6.1. Meg kell térni. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, élünk majd előtte. Hát az Úr Jézus nem önmagáért támad fel. Ő nem azért lett emberré, hogy önmagát mentse meg, hanem hogy téged és engem. Csodálatos ige. Tehát Hózseás 6.1-2-t olvastam fel. És aztán sorolhatnám Ezékiel könyvében. Ott beszél a csontok megelevenítéséről, a halottak feltámadásáról. Aztán ugyanúgy Dániel 12.2-ben ott is a feltámadásról. Tehát tele van az Ószövetség az élet bizonyosságával, hogy Istennek ez a terve veled. De hát akkor mi a probléma? Tulajdonképpen az, hogy meg kéne térni hozzá. Mert alapjában véve, amit ő elkészített számunkra, minden drága ajándék. Hogy egy kicsit jobban megértsék a testvérek, minden ő benne adatot nékünk, mármint a Krisztusban. Én sokáig úgy szoktam imádkozni, ó Uram, adj egy kis szeretetet, mert megint szeretetlen vagyok, adj egy kis türelmet, meg jóságot, meg hűséget, és így tovább. Mindig ilyenekért imádkoztam. Aztán rájöttem, hogy én nagyon rosszul imádkozok. Hát Istennek nem ilyen szép masnival átkötött karácsonyi csomagjai vannak, egy kis hűség neked, egy kis szeretet. Nekem nem erről van szó, hanem Pál apostol megmondja a Róma 8-ban. Aki a saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Vele együtt. Tehát ha én, vagy te, vagy bármelyikünk szeretetre vágyakozik, hát akkor Krisztus kell befogadni. Mert Krisztusnak van szeretete, mert Krisztusnak van hűsége, mert Krisztusnak van élete. Mert aki a fiú, azért az élete. És ilyen egyszerű az egész. Tulajdonképpen ezért kell megtérni Jézussal, helyreállítani a kapcsolatot a bűnbocsánat és a kegyelem által, és attól kezdve tied az élet. Az Úr Jézus beszél a túlvilági dolgokról, a gazdag és a Lázár történetében. Na most ez a én történetnek mondom, mert vannak, akik azt mondják, ez csak egy példabeszéd, de az Úr Jézus a példabeszédeit, jó jegyezzük meg, soha nem hazudott. Ha ő példabeszédet mond, az is igaz. Ha történetet mond, az is igaz. Itt pedig egy történetről van szó. Arról, hogy pokolba is felnyithatja valaki a szemét. Látjuk, az a gazdag ember nem volt egy nagyon gonosz ember, el se kergette Lázárt, a koldust, hagyta, hogy ott legyen a kapujába, de nem törődött vele. Elérte a maga életét. Nem törődött se Istennel, se emberrel. A koldus pedig vitették az angyaloktól Ábrahám kelletére. Üdvözült. Örök élete van. Mert neki nem volt reménysége. Tudjátok, a koldusok üdvözülnek van ebben a világban. Olyan. A koldusok üdvözülnek. Akik úgy érzik, hogy nekik semmiük nincs. Se jóságuk, se érdemük. Semmiük nincs, se életük. És akkor kérnek. Úr Jézus, tőled kérek mindent. Bűnbocsánatot, új életet, örök életet. És ő adja. Ő pontosan ezért jött, hogy adja. Luther a halála előtt megkérdezték, hogy Márton testvér, most hogy akarsz elmenni? Koldusok vagyunk, mondta. Tehát tulajdonképpen azt mondta, mint koldus akarok elmenni. De tudom, hogy az én gazdag uram megajándékoz engem. Az életet is úgy kell koldulnunk, az örök életet. Te ő adja. Azért jött, hogy adja. És alig várja, hogy adhassa. És nem ismerik az írásokat, és sem az Isten hatalmát. Az emberek lezegradálják Istent ilyen emberszabásúvá. Hát ami nekünk nem megy, az biztos nem megy az Istennek se. Hát azért álljunk már meg egy pillanatra. Aki ezt a világ mindenséget teremtette, feltételezheted róla, hogy téged is újján teremt. Először itt lelki értelemben kapsz új életet, ami aztán az örök élet záloga. A bennünk lakozó Szentlélek az örök élet záloga. Újonnan kell születni. És az Isten országának a bejárata, testvérek, itt van ám a kereszt. Az az Isten országának a bejárata. Mert ott bocsátatnak meg a bűneid, és csak így mehetsz be. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Szeretném nagyon komolyan mondani a testvéreknek, hogy nem tudunk mi hinni igazán az igébe. Ez a nagy nyomorúságunk. Nem tudunk hinni. Ott van az ige a kezünkben, és akkor elkezdünk mindig kételkedni. Jó, ott van, hogy örök élet, de valahogy aztán mégse tudunk hinni benne. És amikor az Úr Jézus feltámadt, és együtt megy az Emmausi tanítványokkal, akkor nagyon kemény dolgot mond nekik. Azt mondja, ó ti balgák, milyen rest a ti szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit felőlem megírtak a proféták. Hát hogyan? Az ő tanítványai restek, balgák. Hát ilyen vagyok én is. Hát ez a mi bajunk, hogy ilyen vagyok. Az mindent elhiszünk, csak azt nem, amit az Isten mond. Mindent el tudunk írni. Mindenféle szélhámos politikus be tud csapni bennünket. Mindenféle szélhámos orvos, minden szélhámos természetgyógyász, kuruzsló, mindenki be tud bennünket csapni. Csak azt az egyet nem hiszük el, amit az Isten kijelentett. Ez borzasztó ám. És akkor a tanítványoknak elmagyarázza az írásokat. Az írásokban feltárja előttük, hogy tulajdonképpen az Ószövetség, a ti Bibliátok rólam szól. Elmagyarázom Mózestől mind a prófétákig, mindazokat az ige helyeket, amely Krisztusra mutat. Ugye milyen drága dolog, hogy a feltámadott tanítvány, a feltámadott úr a tanítványait nem zavarja világgá, hanem megtanítja őket az ige értésére. És aztán olvassuk tovább a 24. fejezetet, ott azt olvassuk, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Tudnék, nem tudom nélküle érteni még az írásokat sem. És azért értem erre ki, mert nagyon sok templomba járó testvérünk szenved attól, hogy nem érti a Bibliát, nem tudja elhinni, nem fogja fel annak a mélységeit, ne essetek kétségbe. oda kell fordulni az Úrhoz. Ő elmagyarázza készségesen. A Szentlélek tudja megnyitni számomra az ige ajtaját. A Szentlélek által értem meg az írásokat. Így mondta az Úr Jézus, hogy a pártfogó, a Szentlélek eljön, eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek. A Szentlélek tudja megértetni velünk az ige titkát, és megtenni velünk a csodát, hogy egyszer csak tudom, igaz. Minden igaz, amit ő mondott. És ebben az ige szakaszban tehát meg kellene értenünk, hogy ne vitatkozunk mi az Úr Jézussal, hanem próbáljuk elhinni, amit ő mond. Mert azt mondja, vajon nem azért tévejektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Tehát ahogy az angyalok mennyei testben élnek, ugyanúgy az emberek is mennyei testet fognak kapni. Igen, mikor meghal az ember, akkor a szelleme, a lelke eltávozik, és majd Jézus visszajövetelekor, akkor támadnak fel azok, akik Krisztus hívők. Akik Krisztus hívők. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadás. Ez a mi ígéretünk. És lehet, hogy nem is olyan sokáig kell neked esetleg, vagy egyáltalán nem kell neked, ami Pál is szeretett volna, nem szeretné ezt levetkőzni, hanem szeretné felölteni rá az újat. Mert a haláltól mindannyian félünk. A halál borzasztó. Tessék elhinni. A halál borzasztó. Gondoljatok, Jézus tudja, hogy fel fogja támasztani Lázárt, és együtt sír a gyászolókkal. A halál rettenetes dolog. És a halál ellen nincs más evangélium, csak az élet ígérete. Gondoljatok bele, és a halál ellen tud valaki valami okosat mondani? Jobb azt mondta a barátaink, nyomorúságos vigasztalók vagytok ti. Hát mi nem tudjuk megvigasztalni a másik halandót, minket csak az Isten tud megvigasztalni. Aki az élet egyedüli birtokosa, mert az élet, az örök élet, az örökké való Isten tulajdona. Senkinek nincs örök élete, csak neki. És aki vele közösségbe kerül, részesedik az ő örökké való életéből. Ezért kell újonnan születni. Azért mondta az Úr Jézus, meg se látjátok az Isten országát, ha újonnan nem születnek. Mert hiszen akkor kapom meg a Szentlélek által az isteni részt, az örökké valót. Ezért nem érdem kérdés, ezt nem lehet kiérdemelni. Ez kegyelem, és ő adja az ő drága Szentlélekét. És akkor neked attól kezdve örök életed van. Nagyon komolyan kell ezt venni, mert ez a hitünk legdrágább ajándéka, maga az élet. Az élet volt az emberek világossága, mert benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az elmúlhatatlan élet. Tehát a halálra visszatérően meg kéne tanulnunk meghalni. Nagyon érdekes, hogy ez a liberális katolikus teológus Hans Küng van-e Örök Élet című könyvében feszegeti azt a problémát, hogy ugye a katolikus egyházban vannak a halotti misék, meg a halottakért imádkoznak, és ez a katolikus teológus azt mondja, abba kéne hagyni a drága halotti miséket. Abba kéne hagyni a halottakért való imádkozást. A haldoklókért kellene imádkozni. Az élőkért kellene imádkozni. Ezt idéz egy másik teológust, aki azt mondja, meg kell tanulni meghalni. Belehalni Jézus kezébe. Hát ez az. Belehalni, úgy, mint a lator. A gyerekeknek úgy szoktam mondani, mert az Úr Jézus, mit mond az Úr Jézusnak a lator? Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodon. És ez a számítógépen fölnőtt gyerekeknek szoktam mondani, hogy figyeljétek, mit csinál a lator. Beleteszi magát az Isten memóriájába. emlékezzél. És ő emlékezik. Ráírják a sírokra, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Na hát, mi is meghalunk, de az örökkévaló Isten örökkévaló emlékezetében van az, aki az övé, és azt nem hagyja a halálba. Nagyon drága dolog, higgyétek el ezt, megérteni. És azzal szeretném befejezni, hogy tudjuk, Jézus kiélezte a végsőkig ezt a kérdést. Éppen a Lázár halála kapcsán. Márta kimegy eléje, és azt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Azért ebben van egy kis szemrehányás is. Mi üzentünk, nem jöttél, meghalt. Hát én tudom, hogy te vagy a Krisztus, de azért, hát rosszul esett. Sokasság morog, ez aki megnyitotta a vak szemét, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Meg tudta volna tenni, sőt mondta is a tanítványoknak, örülök, hogy nem vagyok ott. Miért? Mert ha ott lett volna, akkor nem hagyta volna, hogy meghajol Lázár, de így hagyta. Azt mondta, miattatok, hogy lássák az ő hatalmát. Mert ugye arra azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ismeritek az írásokat, se az Isten hatalmát. Hát ő most megmutatta. Hát persze vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ez is megy nekik. Nem vicc, Magyarországon egy bizonyos gyülekezet többször megpróbálta a ravatalról föltámasztani a halottat. Hát azért már ne keverjük össze magunkat az Úr Jézussal. Ugye? Azért nem. Na, mindegy, szóval nekik nem sikerült, de az Úr Jézusnak egyetlen szavára feltámadta a halott. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ego eimi, görögül ez, ugye magyarul ez azt jelenti, hogy én vagyok, akkor tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint az Úr az égő csipkebokorban. Illetve pontosan ő mondta az égő csipkebokorban, hogy anu, én vagyok. A vagyok, a létező Isten. És akkor elmondja az Úr Jézus mindig azt, hogy kicsoda ő neked. Azt mondja, én vagyok a világ világossága. Én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok az ajtó, akin át bemehetsz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aztán azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És ezt mondja ennek a összetört szívű asszonynak, a gyászoló testvérnek, hogy feltámad a testvéred. Hát tudom, Uram, majd a feltámadáskor. Erre Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy most fog feltámadni, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ez nagyon-nagyon meg kell jegyeznünk. Nem önmagunkban van az örök életünk. A spiritisták pontosan ezt akarják sugallni. A pogányok pontosan ezt akarják sugallni, hogy benned van az örök élet. Nem, nem. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja az Úr Jézus. Tehát miért az Úr Jézus? Mert ő a te életed. És amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ő a világ világossága, akkor megnyitotta a vak szemét. Tudnék, ő mindig igazolt, amit mondott, hogy mi tudjunk hinni benne. Amikor azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, akkor egyetlen szavával kiszólítja a négy napos hullát. Tudjátok, miért négy napig várt az Úr Jézus? Mert akkor az volt a zsidóknál hiedelem, a zsidó rabbik között, hogy három napig még ott lebeg a szelleme az embernek a test körül, tehát bizonyos módszerekkel azt vissza lehet imádkozni vagy varázsolni a testbe, hogy ne mondhassák, hogy neki ne mondhassák ezt, ezért négy napot várt. Amikor már lehetetlen, az emberi gondolkodás szerint is lehetetlen feltámasztani, akkor csak annyit mondott, Lázár jöjj ki, és kijött a halott. Na értitek az isteni szóhatalmát? Az isteni szóhatalmát, értitek? Ha ő egyszer azt mondja, mert kéred, hogy Uram, nem tudok hinni. Hát nem a feltámadásomban, de még az igében sem. Nem tudok hinni benned sem. Hát nyugodtan valljuk meg. Testvérek, nem szabad szégyelni hitetlenségünket. Egymás előtt nem, csak az Úr előtt, mert az bűn. Ott szégyelnem kell. Egymás előtt nem kell szégyelni, mert ilyenek vagyunk. Nem tudunk hinni. megvallod, bocsánatot kérsz, és megkéred, Uram, teremts bennem hitet. Egyetlen szavával, egy igével hitet tud benned teremteni. Egyetlen szavával. Így mondja az ige, ugye, hogy a hit hallásból van, a hallás az Isten ige, beszél, a Krisztus beszéde adta. Tehát a Krisztus egyetlen szavára hit támad benned, és ez maga az élet. Hát így teremtő életet. Az ige által. És nem kell nekünk semmiféle hamis misztikába, ez épp elég misztikus. Ez épp elég misztikus, hogy az Úrnak egyetlen igéje képes életet teremteni. Ez a hatalom. Nem az, hogy agyonlövöm a másikat. Nem az, hogy ledobom az atombombát. Az a halálhatalma, ahogy mondtam. Ez az élethatalma. Lázár, jöjj ki! És kijön a halott. És mindenki megdöbben. Mert igen, ez az a hatalom, amire építheted az életedet. Mert emögött az Isten szeretete van. Az a hihetetlen szeretet, mivel nem szabad visszajönnünk, de szeret téged. A zsidóknak hányszor elmondja, szeretlek benneteket. Egész nap kitártam a kezemet a lázadó nép felé. Mindig a kereszt jut az eszembe. Vagy azt mondja az Úr, elhagyja-e az anya a csecsemőjét? De ha ezek elhagyják is, én te rólad soha meg nem feledkezem, a tenyerembe véstelek be. Gondoljatok arra az Istenre, aki azokkal a szögekkel bevéste örök emlékezetül, nem csak a bűnös Lator nevét, hanem az enyémet is. A tiédet is be van nevésve, örök emlékezetről. Erre építesz. Ez 100%, hogy ha ő benne hiszel, akkor nem csak örök életed lesz, hanem van. Imádkozzunk. Uram, nem tudunk elég hálásak lenni azért, amit értünk tettél. Bocsáss meg a mi földhöz ragadt gondolkodásunkat, kételjeinket. Ó, Uram, annyira testiek vagyunk. És a testi ember fel sem foghatja az Isten országának titkait, bolondság az neki. De Uram, Te tudsz életet teremteni, Te tudsz lelki emberré teremteni bennünket, megajándékozva a bűnbocsánat drága ajándékával, a Te drága véredért, és megajándékozol bennünket a lélek zálogával. Adod a Te lelkedet, az élet lelkét. Köszönjük, Uram, hogy mindent elvégeztél a mi üdvösségünkért. Minden kész. Te mondtad a kereszten, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett az én üdvösségem. Olyan nehéz elhinni, de Te teremtesz bennem, bennünk hitet, és koldus kezeinkkel elvehetjük a legdrágábbat. Elvehetünk téged és veled együtt az életet. Köszönjük ezt neked, Úrunk. Könyörülj meg rajtunk, adj teljes bizonyosságot, hit bizonyosságot a mi szívünkbe. Amen.